Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Török Gábor politikai jellemző. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Mit gondol, megtartotta volna a kormány ezt a népszavazást, ha valamilyen módon ismeri az eredményt?
Ez egy nagyon jó felvetés, jó estét kívánok. Szerintem, hogyha ismeri az eredményt, akkor az egész folyamatnak a mérlege azért sokkal árnyaltabb, mint az, amit eredetileg gondolt, tehát hogy egy érvényes és eredményes népszavazást tartanak. És csak azért nem válaszolok erre egyértelmű nemmel, mert szerintem, ha az egész folyamatot látjuk, akkor azért abban vannak olyan elemek, amelyek a Fidesz számára akkor is hasznosak voltak, hogyha a népszavazás végeredménye amúgy inkább kudarcnak, vagy egy elmaradt sikernek látszik. Tehát szerintem az egy komolyabb megfontolás lett volna, mint úgy, hogy a Fidesz azt remélte, vagy abban bízott, hogy érvényes népszavazást tud végrehajtani.
Mi az, ami jól használható az eredmény ismeretében is? Tehát amire azt mondja, hogy van olyan momentum benne, ami így is működik.
Hát egyrészt azért itt egy több hónapos politikai kampányról volt szó, és ne felejtsük el azt sem, hogy milyen környezetben került sor a népszavazás bejelentésére. Most nem is csak arra gondolok, hogy a Nemzeti Választási Irodánál történtek másnapján került sor a bejelentés megfogalmazására, hanem akkor 2016 első felében vagy elején egy olyan helyzetben voltunk, amikor a Fidesz támogatottsága egy ilyen nagyon lassú, de egyértelműen kimutatható amortizáció jeleit mutatta. Tehát emlékszem, hogy 2015 decemberében a teljes népességben 34%-on volt a Fidesz, és amikor ez a kampány még nem kezdődött el, de már a Fidesz elkezdett róla beszélni, akkor addigra 5% pontot a teljes népességben már veszített a Fidesz. Tehát az látszott 2016 elején, hogy lassú lejtőn van a Fidesz. Ehhez képest az, hogy egy ilyen témával megint hónapokra dominálni tudták a politikai napirendet, amelyben tulajdonképpen csak nekik volt egyértelműen beazonosítható karakteres álláspontjuk. Ők folytattak egy politikai kampányt, tehát róluk és a saját témájukról szólt a politikai napirend, az szerintem egyértelműen politikai haszon. Továbbá azért a népszavazás végeredménye is olyan, a 3,2-3,3 millió nem szavazat, ami azért egy értelmezési versenyben esélyt ad a Fidesznek arra, hogy ebből ne vesztesként jöjjön ki. Tehát miközben közjogi értelemben ez egy sikertelen vagy kudarcos népszavazás, és az én állításom szerint a leginkább az európai érdekérvényesítésben jelent ez problémákat, belpolitikailag szerintem a mérleg sokkal kiegyensúlyozottabb, és abban sem vagyok biztos, hogy nem pozitív, nem inkább pozitív ez a mérleg a Fidesz számára. Tehát most válaszolva az első kérdésére, lehet, hogy a Fidesz akkor is belevágott volna, hogyha tudja, hogy a végén nem lesz érvényes a népszavazás.
Jó volt a Fidesz stratégiája, amit akkor választott, amikor beleindult?
Mire gondol pontosan? Tehát a kampánytervezésre, vagy pedig...
Amit akar vele elérni. Uh-huh. Amit erről mi tudhatunk. A kampánytervezésre. Hát minden, ezt mi uh-huh. egyben láttuk az egészet.
Uh-huh. Szerintem maga az ötlet, hogy ez a népszavazás, ez hozhat a Fidesznek, és politikai sikereket jelent Magyarországon is, meg nemzetközileg, ez egy jó ötlet volt. Egyszerűen azért, mert egy olyan témát tett a politikai napirend középpontjába, helyezett oda, amiben elsőprő társadalmi támogatás állt a Fidesz mögött, amikor ez a kampány elkezdődött. Szerintem tehát az a politikai ötlet, hogy legyen népszavazás, amelyik segít ezt a kérdést napirenden tartani, az egy kifejezetten hasznos, jó ötletnek tűnt. Én azt gondolom, hogy az, amit mutattak a közvéleménykutatások még akár 2-3 hónappal ezelőtt, tehát, hogy akár, nem akár, szinte biztosan érvényes a népszavazás, még hogyha én akkor is elmondtam mindig az ezzel kapcsolatos bizonytalanságokat, tehát, hogy egyáltalán részvételre vonatkozó adatokat hogyan kell kezelni, akkor is a siker esélyét mutatta fel. Az, hogy ez nem sikerült, az szerintem alapvetően a kampány hibái miatt következett be. Tehát én azt gondolom, hogy maga a Fidesz joggal bízott abban, és ezt láttuk szinte az utolsó pillanatig így történt, hogy érvényessé tehető ez a népszavazás, mert egyszerűen maga a fundamentum, az, hogy a kérdésben mögötte állt a társadalom több mint kétharmada, az azért ennek a lehetőséget megadta. Szerintem maga a kampány tervezés, a kampány lebonyolítás volt az, ami végül ezt a sikert mérsékelte, és kudarcossá, közjogi értelemben érvénytelenné tette a népszavazást.
A kampánytechnikákról még később is fogunk beszélgetni. Most a Fidesz, a miniszterelnök ott tart, hogy alkotmánymódosítást javasol, aminek a tartalmát egyelőre nem ismerjük. Az alkotmánymódosítása a Jobbik ötlete volt eredetileg. Kifogta a szelet a Jobbik vitorlájából? Elvette a javaslatot?
Hát szerintem, amikor az alkotmánymódosítás ötlete felmerült a Jobbik részéről, akkor a Jobbik törekedett arra, hogy kifogja a szelet a Fidesz vitorlájából, hiszen amikor az alkotmánymódosítás ötletét a Jobbik bedobta, az pontosan a népszavazás kezdeti időszaka volt, amikor így próbálták kellemetlen helyzetbe hozni a Fideszt, hogy egy népszavazási folyamatot valahogy megállítsanak. Úgyhogy most szerintem ebben már nem érzem ezt a vitorlából való szélkifogást. Ami
lesz egy alkotmánymódosítás, amit a Fidesz fog beterjeszteni, és meg fogja kérdezni, hogy ezt ki támogatja, azt tegye fel a kezét. Ez nem kifogás a szélnek
szerintem
a
ez egy politikai megoldása a népszavazásnak, vagy egy bizonyos értelme, egy levezetése ennek a népszavazási hullámnak. Kell, hogy legyen valamilyen következmény a politikában. Az fontos, hogy miután a színdarabot eljátszották, azt követően azért mindenki úgy érezze, azok, akik a Fidesz álláspontja mellett voltak, hogy ez nem volt következmények nélküli, erre valóban a legjobb eszköznek az alkotmánymódosítás látszik. Hozzáteszem, hogy amikor azt mondom, hogy legjobb eszköz, akkor nem a problémáról beszél, nem a probléma megoldásáról, hanem erről a politikai probléma megoldásáról. És az, hogy ebbe a Jobbik könnyen belekényszeríthető, hiszen a Jobbik szerintem nem teheti azt meg, hogy egy ilyen alkotmánymódosításra most nemet mondjon, az a kampánytervezéskor, vagy a politikai cselekvés megtervezésekor egy kellemes pozitívuma a Fidesznek, tehát tudja azt, hogy számíthat a Jobbik szavazataira.
Nehéz helyzet? Mit tanácsolna most a Jobbiknak? Ugye a Jobbiknak a B javaslata az volt, hogy ha eredménytelen, akkor mondjon le a miniszterelnök, mert ez a miniszterelnök személyes kudarca.
Hát ez nem B, ezt a mai parlamenti vitában is Vona Gábor legalább jól számoltam, háromszor elmondta, hogy a miniszterelnöknek le kell mondania, tehát a Jobbiknak ez az álláspontja. Ugyanakkor szerintem hitelvesztés vagy arcvesztés nélkül most már a Jobbik azt nem teheti meg, hogy kihátrál egy ilyen alkotmánymódosítás mögül. Persze azért az ördög a részletekben rejlik, tehát láttunk már egy Jobbik által beadott alkotmánymódosítást, amit ugye múlt héten is a Jobbik benyújtott. Ezt nem tudjuk, hogy a fideszes alkotmánymódosításban mi van, de miután ennek nem az az értelme, vagy nem az a célja, hogy egy valódi helyzetre keressen megoldást, hanem az, hogy egy politikai kommunikációs cselekvést, vagy a politikai kommunikációban bemutatható cselekvést teremtsen, ezért tulajdonképpen mindegy is, és szerintem a Jobbik is így fog ehhez viszonyulni, és én nehezen tartom elképzelhetőnek, hogy van olyan érvelés, amiben a Jobbik hitelesen azt mondhatja, hogy egy ilyet nem szavaz meg. Ettől függetlenül lehet, hogy ez másképp alakul, de én nem tartom elképzelhetőnek.
Mire használhatja először is a kormány itthon ezt a 3.282.000 szavazatot, nem szavazatot?
Hát szerintem itthon a legkönnyebb mire használni, mert azért azt mindenképpen el kell mondani, hogy ez egy jelentős mennyiségű szavazat. Tehát ha az nem is igaz, hogy ennél nagyobb arányú egy irányba tartó akarat ne jelent volna még meg a népszavazásokon, hiszen 1989-ben három kérdés esetén is 4 millió szavazat volt, 2008-ban az akkori három kérdésnél ennél magasabb 3,3 fölött is, sőt, hogy az egyik kérdésnél 3,4 millió egy irányba tartó szavazat volt, de felveszi a versenyt ezekkel a népszavazásokkal, tehát azt nem lehet mondani, hogy ez a Orbán Viktor korábban fogalmazott egy satnya eredmény lenne, nem. Ez szerintem egy derék eredmény, amit a Fidesz fel tud mutatni, és ezt a következő időszak politikai kommunikációjában szerintem belpolitikailag a Fidesz ki tudja használni, sőt azt a látszatot is tudja keletkeztetni, ami többször elhangzott már az elmúlt órákban, a tegnap este óta, hogy miközben csak 2,2 millió ember szavazott a Fideszre 2014-ben, most itt van egy ennél 1 millióval nagyobb szavazótábor, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy valójában ugye a Jobbik is a nemek mellett érvelt, ha nem is kampányolt, de érvelt, ami miatt azért feltételezhetjük, hogy itt ebben a további 1 millióban nem csak Fidesz szavazók lehetnek, hanem Jobbikos szavazók, sőt, én azt gondolom, hogy szerintem ebben vannak baloldali szavazók is.
Mi lehet a magyarázata a Jobbik érvelésének, de nem kampányolásának?
Hát szerintem nyilvánvaló, tehát a maga a népszavazás, illetve hát a migráció témájának ilyeténképpeni napirenden tartása, az szerintem a Jobbik számára volt a legkellemetlenebb. Neki okozta a legnagyobb nehézséget azt, hogy ehhez viszonyuljon, mert a politikai álláspontja az nagyjából azonos volt a Fideszével. Sőt, tehát ugye mondhatjuk azt, hogy ahogy ön is mondta az előbb, a Fidesz vette el a Jobbiktól ezt a témát, hiszen a Jobbik előbb beszélt népszavazásról, mint a Fidesz. Ezek után nagyon megkülönböződni ebben a kampányban a Jobbik nem tudott, és szerintem a hangját nem is találta meg nagyon sokáig. Ahogy egyébként 2015 nyarán sem találta meg a Jobbik hangját, és akkor nagyon sokat veszített is a támogatottságából ahhoz képest, hogy 2015 tavaszán, amikor a tapolcai időközi választás volt, akkor a Jobbik tényleg egy karnyújtásnyira volt a Fidesztől. Ugyanakkor az utolsó időszakra szerintem ez a válasz kijegecesedett, kialakult. Ugye amikor szeptember közepén a parlamenti vitában Vona Gábor Orbán Viktorral csatázva arról beszélt, hogy a népszavazás az egy kockázatos politikai vállalkozás, és bár egyetért magával a felvetéssel, azt gondolja, hogy ez inkább árt az ügynek, mint használ, akkor a Jobbik megtalálta a saját hangját ebben a témában, és bár a szavazóinak továbbra is azt mondta, hogy nem mehet szavazzon, de miután a szavazók szerintem egy része érti a kódolta politikai üzenetet, és nyilvánvaló, hogy feltehetően a Jobbik szavazóinak egy része azt gondolta, hogyha itt a Jobbik elnöke arra készül, hogy érvénytelenség esetén Orbán Viktort lemondásra szólítsa fel, akkor érdemesebb hozzájárulni ahhoz, hogy a végén ez a népszavazás érvénytelen legyen. Egyszerűen szerintem erről van szó.
Mire használhatják ezt az eredményt, az érvénytelenséget a szocialisták, a Magyar Szocialista Párt?
Hát ugye tegnap azt, azt láttuk, hogy mindenki boldog volt és örült. És ez egy nagyon nehéz helyzet azt mondani, hogy ennek a népszavazásnak van-e mondjuk ellenzéki oldalon győztese. Mert hát ugye Gyurcsány Ferenc is diadalittas volt, ha igyekezett is visszafogottan fogalmazni, és én úgy láttam, hogy a baloldali liberális tábor az alapvetően azt gondolja, hogy ez egy politikai siker. És ha abból indulunk ki, hogy az, ami Orbán Viktornak nem siker, az az ellenzéknek lehet siker, akkor ebben a logikában van valami, hiszen az kétségtelen tény, hogy 2006 óta ez volt az első olyan voksolás, ami nem teljes mértékben Orbán Viktor politikai számításai szerint alakult. Tehát bizonyos értelemben 10 év óta az első olyan választás, voksolás, országos megmérettetés, ahol a baloldal nem teljes mértékben vesztesként kullog el. De azt gondolni, hogy ez a baloldal jelentős sikere, az szerintem egy teljes félreértése a helyzetnek. A baloldal annyit ért el, hogy az utolsó napokban, utolsó hetekben folytatott kommunikációjával a saját szavazói közül azokat, akik amúgy egyébként egyetértettek volna a nem szavazattal, meggyőzze arról, hogy ez a népszavazás nem a migrációs kvótákról szól, hanem a kormányról, Orbán Viktorról, és ezeket a szavazókat sikerült otthon tartania. Szerintem nem túl bátor dolog azt kijelenteni, hogyha megnézzük a részvételi adatokat, és mondjuk látjuk azt, hogy azokon a helyeken volt igazán alacsony a részvétel, ahol általában egy parlamenti választáson magas szokott lenni, nagyvárosokban, Budapesten, ott, amelyek egyébként inkább a baloldali liberális pártok országos erőviszonyaikhoz képest felülreprezentált helyei, hogy kijelentjük azt, hogy a baloldal azért a szavazóihoz tudott szólni. Tehát a politikai siker annyi, hogy a baloldalra még hallgatnak a baloldali szavazók, vagy a baloldali szavazók egy jelentős része hallgatott a baloldal üzeneteire, és a bojkottot, az otthonmaradást választotta. Ha ez politikai siker, tehát hogy azt tudjuk mondani, van egy táborunk, ami nagyjából szerintem az 1-1,5 millió közötti sávban található, hogyha teljes baloldali liberális tábort nézzük, és azt gondoljuk, hogy az adatok azt mutatják, hogy ennek jelentős része otthon maradt, akkor azt lehet mondani, hogy igen, a baloldal egy nehéz helyzetben, egy számára kedvezőtlen témában a szavazói számára iránymutató politikai üzeneteket tudott adni. Még egyszer mondom, ha ezt valaki sikernek könyveli el, akkor ez a politikai siker. Szerintem ennél több ebben a népszavazásban a baloldal számára győzelemként nincs.
A tudatosan érvénytelenül leadott szavazatok az megmutatják a kétfarkú kutyapárt sikerét? 6% forott volt.
Én ezt is egy kicsit árnyaltabban gondolom, vagy látom. Tehát nem hiszem, hogy ez... Tehát egyrészt azt mindenképpen el kell ismerni, hogy nem volt korábban olyan parlamenti választás, népszavazás, ahol az érvénytelen szavazatok aránya ilyen elképesztő mértéket öltött volna. Tehát ez nyilvánvaló, hogy ez egy politikai erő. Már abban az értelemben, hogy több mint 200 000 ember szavazott érvénytelenül, és ugye ennek megvoltak a politikai szereplői, akik erre biztatták a választókat, döntően ugye valóban a kétfarkú kutyapárt kezdeményezésére. Ráadásul mondjuk kézzelfogható, vagy a köztereken látható kampányt igazán ez a politikai erő folytatott. De önmagában szerintem ez nem azt jelenti, hogy a kétfarkú kutyapárt lenne az új LMP. Olvastam ilyen értékeléseket, tehát hogy mostantól kezdve akkor ez a szavazó bázis, amelyik nem akar a kormányra szavazni, de elégedetlen a baloldallal, az akkor a kétfarkú kutyapártban találja meg ezt a felületet. Sokkal inkább azt mutatja, hogy létezik egy olyan jelentős tábor, amely számára döntően a kormányellenesség a meghatározó, de nem találnak maguknak politikai erőt. És természetesen lehet azt mondani, hogy majd a két farkú kutyapárt fogja tudni ezt betölteni, de én ennek egyelőre sem az intézményi, sem a politikai feltételeit nem látom.
De mitől politikai erő? Nem attól erő valami, hogy az erejét valamilyen irányba akarja elvinni? Valamilyen célt el akar érni?
Én annyit látok, hogy van egy tábor, szerintem ez ennél nagyobb egyébként, de itt a népszavazáson azt láttuk, hogy van több mint 200 000 ember, aki hajlandó volt egy olyan választási cselekvésre, ami azért viszonylag szokatlan, tehát képes volt elmenni a voksolásra, és ott tudatosan érvénytelenül szavazni. Abban az értelemben nevezném ezt politikai erőnek, hogy ez azért egy szemmel látható mennyiség. Tehát ha azt meggondoljuk, hogy hányan szavaztak igennel, és mennyi volt az érvénytelen szavazatok száma, akkor látszik, hogy ez többszöröse.
De mire irányul ez az erő?
Hát arra, hogy nem kell senki, arra irányul.
De az nem csak a kormány nem kell, senki.
Messze nem, persze. Tehát ezért mondom, szerintem az alapvető motivációjuk a kormányellenesség, tehát az, hogy a kormánynak akartak üzenni, de az érvénytelen szavazattal ezen a megoldással szerintem az ellenzéki politikának is üzentek. Mert ha az ellenzék szavazói lennének, akkor nagy valószínűséggel azt az utasítást követték volna, amit amúgy egyébként az előbb említett baloldali tábor követett.
A liberális párt támogatottságát, amely egyértelmű részvételre és igenre buzdított, látjuk ebből az 55.555-ből? Ennyien vannak?
Hát én azt gondolom, hogy kicsit kevesebben, tehát nem hiszem, hogy ez egyébként is egy nagyon szűk tábor, bár ugye azért ez mégiscsak egy kisebb városnyi választóközönséget jelent, de országosan ugye ez egy elenyésző szám, de azt feltételezem, hogy sokan voltak olyanok is, akik nem a Fodor Gábor pártjának utasítására szavaztak igennel, hanem valamilyen okból fogva meggyőződésük ez. Tehát én a liberális pártot, ahogy ezt a közvéleménykutatások is mondják, egyelőre nem látom mérhető támogatottságonak.
Mire lehet ezt az eredményt fordítani külföldön?
Na hát szerintem ez az igazán nehéz kérdés, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy ennek a népszavazásnak ez az Achilles sarka, vagy ez a népszavazásnak az a pontja, ahol igazán van mit átgondolni a Fidesznek, mert hogyha az igaz, ami a plakátokon szerepelt, tehát hogy a népszavazás alapvetően egy Brüsszelnek küldött üzenet volt, tehát az volt a cél, hogy Magyarország egy erős üzenetet küldjön, vagy ahogy Orbán Viktor mondta korábban, hogy őt megerősítse a tárgyalásain, akkor finoman fogalmazva is egy árnyalt, vagy egy ambivalens üzenetet küldtünk Brüsszelnek. Ugye a probléma az, hogy az egymondatos értelmezések azok alapvetően a népszavazás érvénytelenségére irányulnak. Ezt nagyon nehéz olyanokkal megérteni, akik a magyar politikában érzelmileg is benne vannak, és bizonygatják, hogy a 3 milliónál több szavazat az mekkora politikai teljesítmény. Szerintem ez a magyar politikában benne lévők számára nyilvánvaló és érthető, tehát az éremnek ez az oldala. Ugyanakkor, ha meggondoljuk, hogyha tegnap Bulgáriában népszavazást tartottak volna egy fontos európai kérdésről, és az a népszavazás érvénytelen eredményt hozott volna, akkor a magyar hírekben, ahol nincs benne a bolgár politikához való érzelmi hozzá viszonyulásunk, mi lenne a vezető hír? Értelemszerűen az lenne, hogy érvénytelen volt a voksolás. Ezt látjuk egyébként az első nyugati kommentárokban is. Vannak, amelyek szofisztikáltabbak, és kiemelik azt is, hogy nagyon sokan szavaztak egy irányba a migránskvóta ellen, de azért alapvetően mindenhol a vezető hír az, hogy egy sikertelen, érvénytelen népszavazást tartottak Magyarországon. Ez szerintem egyértelműen inkább politikai kudarcnak, mint sikernek látszik, mert Orbán Viktor célja az volt, hogy őt ez megerősítse az európai politikában, akkor ez nem sikerült. Ez a népszavazás inkább azt gondolom, hogy a kormánypolitikáját, a miniszterelnök szándékait gyengíti. Ez volt ennek a népszavazásnak ebben az értelemben szerintem a kockázata és a kudarca is.
De akkor is, hogyha mondjuk egy feltételezett bulgáriai népszavazás újságolvasó célközönsége az én vagyok, aki mit se tudok Bulgáriáról, de ennek a népszavazásnak a célközönsége a brüsszeli politika, meg a brüsszeli bürokrácia, akik hivatalból sokat kell, hogy tudjanak a magyarországi politikáról, nekik nem beszédesebb a 3.280.000 szavazat?
Hát itt még rosszabb.
Tudják a mi viszonyainkat.
Igen, de itt még rosszabb a helyzet, hiszen ők nyitottabbak arra az értelmezésre, ami Magyarország vagy a magyar kormány számára kedvezőtlenem. Tehát az érvénytelen népszava. Hát persze, tehát még rosszabb a helyzet, mint amit az előbb mondtam.
És ők azzal fognak érvelni feltehetőleg, hogy érvénytelen és eredménytelen volt, ott vagytok, vagy lejjebb, ahol voltatok? Ilyen egyszerű?
Szerintem tehát a miniszterelnök az elmúlt időszakban ezzel a politikával, tehát a migránsügyben, menekültügyben mutatott politikával nagyon komoly befolyás emelkedést ért el az európai szintéren. 10 milliós ország miniszterelnökeként sokkal nagyobb a politikai súlya, mint mondjuk Portugália, vagy Csehország, vagy hasonló országokat mondhatnánk miniszterelnökének, kormányának. Tehát azt gondolom, hogy számára ez egy elképesztően komoly politikai súlyt, erőt adott. Most ebben a folyamatban szerintem az, hogy most egy sérülékenyebbnek, vagy kevésbé sikeresnek látszik a népszavazás kapcsán, az problémát fog jelenteni, és biztos vagyok abban, hogy Orbán Viktor brüsszeli tárgyalásain ez számára hátrány lesz. És nem azt mondom, hogy ezért nem tudja elérni a kvóták elutasítását, mert nem ettől függ ez a kérdés. Tehát itt ez egy teljesen más viszonyrendszerben van, de az ő személyes politikai befolyását, súlyát ez semmiképpen nem növeli.
A hazai alkotmánymódosítás, ha lesz, az külföldön növeli Orbán Viktor érdekérvényesítő képességét, hogy az alkotmány az ország területére vonatkozó dokumentum?
Nem, hát ennek semmi köze nincs hozzá. Ez külföldről nézve egy politikai játszma.
Nem lehet blokkolni semmilyen brüsszeli tevékenységet a magyar alkotmány által?
Mindent lehet blokkolni, ha egy politikus képes elmenni a végsőkig, tehát hogyha ezeket a közjogi lépéseket egy politikai cél érdekében használja, de akkor annak lesznek egyéb következményei. Ugye az Európai Uniós belépésünk azért a szuverenitásokról bizonyos részéről való lemondást jelentett, ami ezt vissza akarjuk venni, annak lesznek következményei, de tehát nincs ilyen a politikában, hogy egy közjogi szabály az bármilyen utat kijelölne, lehet ezeket módosítani, ahogy korábbi politikai döntéseket is meg lehet másítani.
A kormányon kívül másnak külföldi mozgásterét érinti-e a tegnapi népszavazás?
Nem, szerintem semmiképpen.
Senki semmire nem tudja használni, mindenki ott volt, ahol marad.
Én azt gondolom, hogy a többi szereplő számára alapvetően ez belpolitikai realitásként, vagy belpolitikai következményekként jelenik meg.
A pártszimpátiákra 2018-ra ad-e valamilyen eligazítást a tegnapi népszavazás?
Szerintem nem sokat. Azért nem sokat, mert ez egy speciális játéktér volt, ahol ezt a népszavazást lebonyolították, tehát egy kicsit olyan, hogy a Fidesz a saját pályájára, a saját szabályai közé hívta meg a többieket játszani, és itt valóban ezek az adatok, 3,3 millió szavazó, azt nem sorolható a Fidesz táborába, tehát nem mondhatjuk ezt követően azt, hogy amúgy egyébként akár egy más kérdésben megtartott népszavazás esetén, akár egy parlamenti választásnál ez a Fidesz tábora lenne. Szerintem sokkal fontosabb a népszavazásnak ezt ugye úgy szokták mondani a politikai irodalomban, hogy momentum jellege, vagy a következménye, hogy vajon az egyes táborok választói a népszavazásból milyen következtetéseket vonnak le. Tehát, hogy alkalmas volt-e ez a népszavazás arra, hogy mozdítson politikai táborokat. Én most így őszintén szóval ezt sem igazán látom, mert szerintem az, hogy mindenki győztesnek ünnepli magát, az, ha talán nem is ebben a 100%-os elfogadottságban, de azért a saját politikai táborán is átmegy. Tehát nem hiszem, hogy a fideszes tábor jelentős mértékben csalódott lenne, még hogyha azért az érvénytelenség miatt vannak is ilyen hangok, és az ellenzék is inkább politikai sikert ünnepel. Tehát bizonyos értelemben inkább szerintem a táborokat mobilizálta ez a népszavazás. Mobilizálta abban az értelemben, hogy a kormány tábora is jobban megerősödött a saját igazában, és miután az ellenzék ért el abban az értelemben sikert, hogy a kormányzati sikert meg tudta akadályozni, ebben az értelemben az ellenzéki szavazók is szerintem motiváltabbak lettek, ami annyiban tud megjelenni, ez csak egy prognózis, hogy szerintem a következő, vagy a most következő felmérésekben az elköteleződés, vagy a szavazói hajlandóság erősödni fog, de nem hiszem, hogy a politikai táborok valamilyen irányba radikálisan elmozdultak volna, tehát nem lesz beszakadás, vagy jelentős erősödés.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Török Gábor politikai elemző az Inforádió Arénájának vendége.